9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A fizikai és a digitális akadálymentesítés fejlesztését nevezte szívügyének Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. A miniszter Éliás Eszter államtitkárral és Galambos Katalin helyettes államtitkárral együtt Békésvár megyei látássérült sorstársaknak mutatta be a minisztériumi épületet. Kiemelte, hogy a fogyatékossággal élők a mindennapokban számos akadályba ütköznek az ügyintézés és a közlekedés terén egyaránt. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 16 évben háttérbe szorították az esélyegyenlőséget, és ezen a területen határozott változásokra van szükség. A miniszter emellett kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára is biztosított legyen a munkalehetőség. A demokrata.hu hírportál és az Economics beszámolója szerint a magyar közlönyben megjelent dokumentum alapján a Tisza kormánya Brüsszellel kötött egyesség részeként kötelezettségeket vállalt 6000 milliárd forintnyi uniós támogatásért cserébe. A kormányhatározat értelmében a pénzügyminisztériumnak át kell alakítania a hazai adórendszert, beleértve a társasági adókedvezmények kivezetését és az adófajták számának csökkentését. A megállapodás nyomán el kell törölni a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi vállalatokra vonatkozó korlátozásokat is, valamint megszüntetik az ideiglenes ágazati és közüzemi adókat. A brüsszeli elvárások részét képezi az állami kiadások átfogó felülvizsgálata, amelynek céljaira a kabinet nemzetközi szakértőket bíz meg. A pénzügyminisztérium augusztus végéig készíti el az idei költségvetés módosítását és a 2027-es tervezetet, amelyekben rögzítik a megtakarítási célokat. A Margit szigeten rendezik meg augusztus 20-án a Tisza szigetek országos találkozóját, amit Magyar Péter vasárnapi bejegyzésében is megerősített. A Tisza párt aktivista hálózata kulcsszerepet játszott a választási győzelemben, hiszen több tízezer önkéntes dolgozott a kormányváltásért. Ezt követően is tervezik a Tisza szigetek bevonását a közéletbe, amit egy korábbi kérdőív és augusztusi rendezvény is jelez. Az eseményre a szervezők minden érdeklődőt várnak a fővárosi helyszínen. Pályázati úton választja ki a média tanácsba delegált tagját a Kereszténydemokrata Néppárt, közölte Latorcai Csaba ügyvezető alelnök. A párt olyan független szakirányú végzettséggel és médiás tapasztalattal rendelkező szakembereket vár, akik elkötelezettek a kereszténydemokrata értékek iránt. A felhívás rögzíti, hogy a testületbe jelölt szakember a hagyományos családmodellt, a nemzeti identitást, valamint az emberi élet védelmét képviseli majd. Mivel a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, a kiválasztott személy a kereszténydemokrata értékeket pártpolitikamentes alapon fogja képviselni. Azért döntöttek a nyilvános pályázat mellett, hogy valódi transzparenciát valósítsanak meg a döntéshozatalban. A jelentkezéseket augusztus 25-éig várják a párt megjelölt elektronikus elérhetőségén, a részletes feltételek pedig a KDNP honlapján olvashatók. Kormány előterjesztés készül a budapesti planetárium jövőjéről, amelyet szeptemberben terveznek a kabinet elé terjeszteni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A létesítmény megújítására két fő irányvonal létezik, vagy egy modern 21. századi planetáriumot hoznak létre, vagy egy nemzetközi vonzás körű tudományos élményközpontot alakítanak ki. A felújítási munkálatok a koncepciótól függően 3-4, illetve akár 6-8 évet is igénybe vehetnek. A szakemberek vizsgálata szerint az épület a vártnál jobb állapotban van, bár a hűtési-fűtési rendszert és a rossz helyzetben lévő gépészetet alaposan korszerűsíteni kell. A legendás CEISZ vetítőgép működő képességének helyreállításához további vizsgálatokra és mérható felújításra lesz szükség. A tervezési folyamatban kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy az épület megőrizze építészet történeti emlék jellegét.
Az időjárásról.
Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, másod többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mikor nem látlak, elfog a bánat, nehéz ellenálljak, hogy rohannék után, az meg árthat. Ha nem bírom egyedül, holnap újra kiderül, hogy vagyok óremegül, csak 106. A pulzusom eleve szívemben hevesen, ha látom a szemed, és már játszhatsz. Ó, ki ez az idegen, összekúszott idegen, a kalpom is megeszem. Merülnél, de felnézel, úgy repülnél a fecskékkel, talán te is változtál, a múltandal felszámoltál. Mint csörgő patak a medrét, mosnánk újra az elmét, lépnünk kell most, hisz rövidül az élet, s nem ülhetünk tovább mitétlenül. A magyarázat, ködösen bocsánat, de fájhat. Ha elmarad véges lelked egy része, elvisz a térbe, nem várhat. Hisz édes a béke, jó lesz a vége, így már megérte, ha másnap kávézunk a gangon, akkor is a zsablon, ez veled az otthon. Kerülnél, de rám nézel, szíved harcol elméddel, tele vagy sok kérdéssel, az kezedben egy
foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Budapesten a Kossuth téri metró megállóig szaladt egy vaddisznó. Mai vendégünk Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője lesz, átbeszéljük vele a történteket. Például azt, hogy hogyan kerülnek egyébként a fővárosba, sőt Miskolcra és Nyíregyházára is vaddisznók.
Ezek az állatok, köszönjük szépen, nagyon jól meg tudnak telepedni a mi közvetlen környezetünkben, nem csak azért, mert hogy nem figyelik ők azt a táblát, hogy hol kezdődik a belterület, hanem azért is, mert ők hajlamosak egy zavartabb területet, ahol mondjuk az emberi jelenlétnek minden jele, nyüge és nyila egyszerre jelentkezik az autókkal, a dudálással, a flexeléssel, a szűnyírással, a gyerekzivajjal és a többivel. Ők ezt el tudják fogadni, hogyha ez párosulni, nem párosul rendes veszéllyel, tehát nem történik semmi olyan, ami neki különösebben fájna, ellenben egy csomó olyan forráshoz hozzájut, könnyen és gyorsan, ami neki kell ahhoz, hogy használja a területet, három dologra kell gondolni, élelem, víz, búvóhely.
És hogy kellett tőlük félni, tartani, kerülhetünk-e bajba, ha az utcán összefutunk egy vaddisznóval?
Nagyon könnyen megelőzhető, hogyha nem megyünk közel a vaddisznóhoz, bármilyen körülmények között is találkozunk vele. Ez ugyanúgy igaz egyébként kint az erdőben, ugyanúgy igaz a városban, meg ad abszurdum a metróban, most már ezzel nem csak viccelődni tudunk, hiszen voltál példa.
Mai vendégünk tehát Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. Tartsanak velünk!
Peronon arcomba túlja a szelet, a szelet. Január van és nem jön a kikelet. Ismerős gitárzene száll, közel a szívem kalapál. Ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat, magamat. Valami érzés feszeng a pad alatt. A vonat ugyanoda áll, mégsem a derű dominál.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Egy vaddisznó téved Budapesten a Kossuth téri metró aluljárójába, a mozgólépcsővel egészen a megállóig, a peronokig ment. Az állatot egy vadásznak kellett kilőnie. Hogy miért nem lehetett befogni, vagy altató lövedékkel elkábítani, majd elszállítani a helyszínről, ezt is elmagyarázza hamarosan Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. De beszélgetünk vele arról is, hogy a vaddisznók nem csak Budapest perem részein, a Budai hegységben, hanem Miskolcon és Nyíregyházán is élnek. De mi ennek az oka? Mit tegyünk, ha a városban sétálva vaddisznókkal találkozunk? Kell-e tőlük félni? És mit tegyünk, ha a kertünkben rendszeresen felbukkannak vaddisznók? Mai vendégünk tehát Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője lesz. Tartsanak velünk!
El fogunk jutni a mi vételkörzetünkig, Miskolc és Nyíregyháza kiemelten szóba kerül majd ebbe a beszélgetésben, de először kezdjük a főváros felől, mert hogy a szombati nap folyamán bejárta a sajtót, hogy egy vadisznó Budapest belvárosáig jutott, ahol egy először metró aluljáróba jutott le, aztán a mozgó lépcsővel meg le egészen a peronokig, ha jól értettem. Kezdjük egy picit messzebbről. Hogyan kerül Budapest belvárosába egy vaddisznó?
Ezt találgathatjuk, és vannak is elméletek arra, hogy akár a budai kerületekből, ahol ez a probléma, tehát a belterületen megjelenő vaddisznó probléma köre már elég régóta adott, de az is lehet, hogy mondjuk a negyedik kerületből indult, ahol szintén a Dunához elég közel az utóbbi időszakban rendszeresen figyeltek meg vaddisznókat. Szinte biztos, hogy a Duna közvetítésével, lehet, hogy egy Margit-szigeti megállóval jutott oda a Kossuth tér környékére ez a jószág, de igazából senki nem fogja tudni. Az biztos, hogy valahol mondjuk a belvárosban, a parlament környékén, a Kossuth térnél, vagy bárhol ott a, mondjuk úgy, hogy kőzsákban a vaddisznónak a megjelenése az egy rendellenesség, tehát arra semmiképpen nem kell számítani a továbbiakban sem, ahogy eddig sem kellett volna, hogy a vaddisznók tömegével rendszeresen jelennek meg ezen a környéken. Egy hasonló eset volt talán 2014-ben vagy 2015-ben, amikor néhány vaddisznó a Nagykörúton nyargalt végig, és egész éjszaka, illetve másnap is mindenki azt kereste, azt figyelte, hogy éppen ki hol videózta vagy fotózta ezt a vaddisznót, de hát azóta sem történt hasonló. Az, hogy mondjuk egy település peremkerületeiben, és nem csak most a budai kerületekre kell gondolni, hanem mondjuk Pesten is, a pesti oldalon is előfordul hasonló, hogy ahol közel van a természeti terület, ahol erdő van, ahol olyan helyek vannak, ahol jól meg tud bújni a vaddisznó, ott rendszeresek a megjelenések, és nem feltétlenül csak a bejáró vaddisznókra kell gondolni, hanem ezek az állatok, köszönjük szépen, nagyon jól meg tudnak telepedni a mi közvetlen környezetünkben, nem csak azért, mert hogy nem figyelik ők azt a táblát, hogy hol kezdődik a belterület, hanem azért is, mert ők hajlamosak egy zavartabb területet, ahol mondjuk az emberi jelenlétnek minden jele, nyüge és nyila egyszerre jelentkezik az autókkal, a dudálással, a flexeléssel, a fűnyírással, a gyerekzivajjal és a többivel. Ők ezt el tudják fogadni, hogyha ez párosulni, nem párosul rendes veszéllyel, tehát nem történik semmi olyan, ami neki különösebben fájna, ellenben egy csomó olyan forráshoz hozzájut, könnyen és gyorsan, ami neki kell ahhoz, hogy használja a területet, három dologra kell gondolni, élelem, víz, búvóhely, és hogyha ezeket könnyebben találja meg az ember közelében, mint mondjuk az erdőn, mezőn természetben, akkor elfogadja ezeket az általunk kínált szolgáltatásokat, hiszen bármilyen mondjuk úszómedence, amiből tud inni, bármilyen kidobott szerves hulladék, amit meg tud enni, bármilyen elhagyott telek, amit mi hagytunk elgazdasodni, ezek általunk, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de általunk biztosított szolgáltatások. Tehát a tudatosságnak a legmagasabb foka, hogyha valaki elkezdi etetni szándékkal a vadon élő állatokat, és a következő pillanatban meg konfliktusba keveredik velük, és ilyenkor jön ez az úgynevezett hálátlan bögszindróma, hiszen sokan nem értik meg, hogy nem lehet egy vadon élő állattól elvárni mondjuk ugyanazt a hálát, amit egy kutyától, amely faj egyébként évtízezrek alatt idomult hozzá az ember közelségéhez.
Hát jó, belecsaptunk a közepébe, még vissza fogunk térni a metrós vaddisznóhoz, de most tovább megyek önnel ezzel a gondolattal, mert hogy korábbi nyilatkozatából tudom, 444-en olvastam mindezt, hogy készült egy felmérés a korábbi Szent István Egyetemen, genetikai vizsgálat alá vetették a budai hegyekben élő vaddisznókat, és ott már genetikai változást mutathatta ki a teljesen vadon élő társakhoz képest. Ez valami hasonló, csak, hogy mondjam, a folyamat elején vagyunk, mint most a kutyáknál, amiket említett?
Nem gondolnám, itt egy picit más a helyzet. A kutya esetében egy tudatos háziasítás, aztán pedig egy tudatos tenyésztés folyt, viszont tudok párhuzamot vonni olyan állatokkal, amik nem nagyon jutnak eszünkbe ebben a helyzetben. Azt mondom, hogy dolmányos varjú, amelyik most már minden nagyobb településen előfordul. Valaha dolmányos varjú ugyanúgy embertől távol élő faj volt, de ugyanez elmondható egyébként a széncénegéről, a rigóról, tulajdonképpen bármilyen állatról, ami nem háziasított, tehát nem házi kedvenc vagy haszonállat, és mégis az ember közelében jelenik meg, jellemzően ugye szabadon, mert fennül a fa ágán, szaladgál a parkban, és így tovább, és így tovább. Tehát inkább egy ilyen folyamat indul be a vaddisznónál, amikor alkalmazkodik hozzánk, és megjelenik itt a környezetünkben, és egyébként a kutatás, amit ön említett, valóban azt mutatja ki, most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük az eredményeket, hogy a szemünk előtt folyik néhány évtized alatt a az evolúciót, mielőtt a megállapításának, a kutatásnak, ahol összehasonlították a budai hegyekben, Budapesten kívül élő vaddisznók mintáit olyan vaddisznókkal, amelyek bizonyítottan Budapest területén belül, tehát ember közelben élnek, hogy olyan kromoszómáknál vannak elváltozások, amely kromoszómák például a stressztűrésért vagy az alvás ciklusért felelnek, és olyan irányban módosulnak ezek a kromoszómák, hogy sokkal könnyebben és egyszerűbben viseli el a stressz hatást, amit mi okozunk. Magyarán őt nem fogja zavarni az, hogy hangosak vagyunk, hogy valamilyen szakhatások vannak, hogy esetleg valaki rákiabál, hogy menjen arrébb, hogy ennek az evolúciónak hol a vége, és mondjuk beszélhetünk-e 100 év múlva városi vaddisznókról, amelyek a Városligetben vagy bármely más nagyvárosnak a parkjaiban úgy élnek, mint most a dolmányos varjak, hát ezt nem tudnám megmondani. Bízom benne egyébként, hogy nem, mert azért egy akár mázsás állat nem való a közparkokba az én álláspontom szerint, de maga az irány, amit ugye el tudunk képzelni a távoli jövőben, ilyen tudományos, fantasztikus igényességgel, az ez, hogy ahogy mondjuk indiai városokban a majmok mászkálnak az ablakpárkányon, ugyanúgy mondjuk a járdán keresztül ügethet valahol egy vaddisznókonda, amely nem zavartatja magát az emberek jelenlététől, de ezzel együtt mondjuk ez nagyon sok veszélyforrást jelent, nem feltétlenül arra gondolok, hogy megtámadja a vaddisznó az embert, hanem más nem mondok, mint hogy amikor mondjuk egy kétszer-kétsávos úton nyargalnak át, akkor ez bizony baleset veszély gépjármű forgalom szempontjából.
A genetikai változás beindulása, amikor ezt ön először olvasta ebben a kutatásban, az ön személy szerint meglepte?
Jobban belegondolva nem, mert tulajdonképpen az egész evolúció arról szól, hogy bizonyos fajok a változó körülményekhez tudnak alkalmazkodni. Aztán más fajok meg nem, és hát a statisztika, illetve a tudomány szerint a világon valaha is megjelent különböző élőlény fajoknak a 99,9%-a eltűnt. Tehát, hogyha valaki sikeres, hogyha valaki tud alkalmazkodni, az köszönjük szépen minden körülmények között, amelyek mondjuk ugye az ő tűrés határán belül vannak, meg fogja találni azokat a lehetőségeket, amelyek között köszönjük szépen remekül fog tudni élni. A Darwin elmélet nem arról szól a közhiedelmekkel ellentétben, hogy a legerősebb marad életben, az marad életben, az marad meg, és az lesz sikeres, aki a legjobban tud alkalmazkodni, és valahol minden olyan állat és növény, amely jelenleg itt a környezetünkben van, a legsikeresebbek közé tartozik, hiszen itt van. De ez sajnos változhat, hiszen hogyha mondjuk olyan körülményeket veszünk figyelembe, mint a globális felmelegedés, vagy klímaváltozás, hogyha valaki így jobban el tudja fogadni, ezek olyan nyomást gyakorolnak a környezetre és a különböző élőlényekre, hogy fene tudja, hogy mondjuk hogy alakul át a Kárpát-medence, hogy kicsit kitekintsünk így a jelenlegi határainkon kívülre. Egyébként pont a vaddisznónak, illetve a nagyvadfajoknak ez kedvez, hiszen azok a hosszú és hideg telek, amelyek megtizedelhették a szaporulatot, tehát a disznó esetében a malacukat, ezek eltűntek, és ez az egyik olyan tényező, amelyik a vaddisznó állomány növekedéséhez vezetett még egy sor más szempont mellett.
Ugorjunk vissza a történet legelejére, Budapestre. A kommenteket olvasva a metrós esetnél egy dolgot mindenképpen tisztázni kell szerintem, mert a laikusok nem értik, hogy miért kellett ezt az állatot kilőni, mennyire volt ez veszélyes az emberekre nézve, és hát a második top komment, az bizonyára ön is olvasta, az az volt, hogy mi nem lehet altató lövedékkel ezt az állatot elaltatni. Megtenni, hogy szakmai alapon ezt elmagyarázza a hallgatóinknak?
Hogyha konkrétan jelenleg 2026-ban egy budapesti vaddisznót nézünk, amelyik mondjuk sarokba szorult, mint adott esetben történt, itt az a helyzet, hogy a 2018-ban megjelent afrikai sertéspest és járvány miatt, illetve az ahhoz kapcsolódó járványügyi és állategészségügyi szabályok miatt jelenleg élő vaddisznót szállítani Magyarországon nem lehet. Ez nem is lenne hova. Tehát, hogyha esetleg sikerülne megfogni, vagy tegyük fel elméleti síkon altató puskával elaltatni, amit mindjárt elmondom, hogy miért nem lehetőség ilyen helyzetekben, akkor utána ugyanúgy túl kellene altatni, ahogy ezt szépen szokták mondani, vagy fegyvert kellene használni, de mindenképpen annak az állatnak akkor lehet tovább indulni onnan, tehát akkor lehetne elszállítani a testet, hogyha már nem él. Ezt, hogyha bárki másképp gondolja, nyugodtan nézzen utána, hogy az afrikai sertéspest is mekkora problémát jelent egyébként most is, illetve jelentene, hogyha nagy Isten elterjedne, bejutna általánosan a házi sertésállományba, eddig egy olyan eset volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol lokálisan sikerült megfogni ezt a betegséget, de hogyha ez robbanna, akkor ez egy nemzetgazdasági tulajdonképpen katasztrófa lenne, hiszen rögtön a sertésexport megállna, és még egy sor további problémával kellene szembenéznünk, de hogy ne kalandozzak túl sokat, az altatásra válasz pedig úgy néz ki, hogy egy, ugye mivel altatunk, az altató szer, ez egy ketamin származék, általában állatorvosoknak lehet. Tehát ilyen helyzetben, amikor nézzük ezt az eseket, áll a metró, egyébként nyáron, tehát turisztikai csúszszezonban áll a metró, kell keresni egy állatorvost, akinek van ilyen szere. Valamint, aki elérhető, közelben van, záros határidőn belül, és mondjuk 4 óra 10 perc, maximum fél órán belül oda tud érni, valamint van olyan eszköze, egy speciális légpuskája, amivel célba lehet juttatni az injekciót, valamint látott már vaddisznót, tehát valószínűleg aki macskával és kutyával foglalkozik, az első blikre nem tudja megmondani, hogy mekkora dózis kell ebből a szerből. Ez azért probléma, mert hogyha a dózis kicsi, akkor a vaddisznó csak egy kicsit kótyagos lesz, hogyha nagy, akkor ugyanúgy elpusztul. Tehát pontosan el kell találni, hogyha most elképzeljük a helyzetet, egy metró szervezény alá szorult vaddisznóra ránézve, hogy mekkora dózist kell adni, és hogyha nem ebben a helyzetben vagyunk, hanem mondjuk egy parkban vagy az utcán áll ez az állat, akkor meg kell valahogy oldani, hogy közel tudjunk menni, körülbelül 20-30 méterre, mert ez a hatékony távolság ennél az eszköznél, és hogyha meglőttük, akkor nem fog összeesni, hogy a filmekben szoktuk látni, hanem ott azért valami megcsípi, egy kellemetlen inger éri, és hogyha az utca közepén áll, akkor valamerre el fog szaladni. Ezzel pedig azt idézzük elő, hogy amennyiben nem tudjuk követni, amire pedig van esély, akkor valahova áthelyeztük ezt a veszélyt, a vaddisznó mondjuk egy kapuajban vagy egy bokorban a Margit szigeten el fog sétán aludni, majd néhány óra múlva magához tér, és akkor előbattyog a kapuajból vagy a bokorból egy meglehetősen mérges, kótyagos, szédeldő vaddisznó, amelyik már lehet, hogy akár valaki föl is tud lökni, csak éppen nem tudjuk, hogy hol lesz, mert nem tudtuk követni, tehát áthelyeztük a veszélyt onnan, ahol van rálátásunk és van kontroll, egy olyan helyre, ahol nincs rálátásunk és nincsen kontroll. Úgyhogy azt kell látni, hogy ilyen esetekben mindig a legfontosabb, hogy a lehető leggyorsabban ezt a veszélyforrást, ezt megszüntessük, és jelenleg nincs senkinek jobb ötlete annál, mint hogy lőfegyverrel elejtsük. Tetszik vagy nem tetszik, hogyha találkoztam volna bármiféle releváns megoldási javaslattal, akkor lehet, hogy nekünk vadászoknak lenne a legegyszerűbb azt mondani, hogy tőlünk ne is kérjen segítséget senki. Nekünk ez nem vadászat, tehát ez jogilag sem, meg a mi meglátásaink szerint sem vadászati tevékenység. Ilyenkor egy problémát oldunk, meg ilyenkor tulajdonképpen kisegítjük a városban élőket, de semmi esetre sem minősül vadászatnak a lakott területen történő engedélye, történő fegyverhasználat. Ha valaki egyébként a nem sok vadász közül, aki vállal ilyen feladatot, ezt megteszi, akkor őt egy köszönöm illeti, de máskülönben senkinek nem kötelessége jogszabály szerint, tehát éppenséggel egy polgármester, akinek az ilyen helyzeteket meg kell oldani, elég nagy problémával szembesülne, hogyha senkit ezzel stávol nem találnak, egy ilyen helyzetben ki tudná segíteni.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek, de utána folytatjuk a beszélgetést a városi vaddisznókról Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek, és hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged.
az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. A 10 év alatt megvalósuló összesen 3550 milliárd forintos program legfontosabb finanszírozási forrása uniós ciklusokon átívelően biztosít forrásokat a kötött pályás közlekedés megújítására. A fejlesztések jelentős keleti kötődésekkel is bírnak, hiszen érintik a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítését. Szintén a keleti régiót fejlesztve korszerűsítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, valamint a miskolci és a szegedi fővonalakat. A tervek között szerepel a szegedi és miskolci szakaszok 160 km/órás sebességre történő fejlesztése is. A fővárosi vonalak mellett új akkumulátoros motorvonatokat is beszerezhetnek a villamosítatlan vidéki pályákra, például Salgótarján irányába. A program további elemei közé tartoznak az új intercity szerelvények, hévjárművek, valamint a lassújelek felszámolása országszerte. Hordozható energiaellátó eszközöket adományozott a debreceni EcoPro katód gyár a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsapatának. A dél-koreai vállalat közleménye szerint napenergiával működő hordozható akkumulátoros rendszereket kapott a segélyszervezet. Az adományozott felszerelés Bluetti márkájú hordozható erőművekből és napelemes panelekből áll. Ezek az eszközök különösen értékes támogatást jelentenek olyan mentési helyzetekben, amikor áramellátás nélküli területeken dolgoznak. A hordozható energiatárolók és napelemek lehetővé teszik a kommunikációs eszközök és egészségügyi berendezések működtetését. A Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportja egy professzionális, önkéntesekből álló speciális egység. Ez a szervezet hazai és nemzetközi veszélyhelyzetekben, valamint katasztrófák idején is segíti a bajba jutott embereket. A fizikai és a digitális akadálymentesítés fejlesztését nevezte szívügyének Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. A miniszter Éliás Eszter államtitkárral és Galambos Katalin helyettes államtitkárral együtt Békés vármegyei látássérült sorstársaknak mutatta be a minisztériumi épületet. Kiemelte, hogy a fogyatékossággal élők a mindennapokban számos akadályba ütköznek az ügyintézés és a közlekedés terén egyaránt. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 16 évben háttérbe szorították az esélyegyenlőséget, és ezen a területen határozott változásokra van szükség. A miniszter emellett kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára is biztosított legyen a munkalehetőség. Pályázati úton választja ki a média tanácsba delegált tagját a Kereszténydemokrata Néppárt, közölte Latorcai Csaba ügyvezető alelnök. A párt olyan független szakirányú végzettséggel és médiás tapasztalattal rendelkező szakembereket vár, akik elkötelezettek a Kereszténydemokrata értékek iránt. A felhívás rögzíti, hogy a testület bejelölt szakember a hagyományos családmodellt, a nemzeti identitást, valamint az emberi élet védelmét képviseli majd. Mivel a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, a kiválasztott személy a Kereszténydemokrata értékeket pártpolitikamentes alapon fogja képviselni. Azért döntöttek a nyilvános pályázat mellett, hogy valódi transzparenciát valósítsanak meg a döntéshozatalban. A jelentkezéseket augusztus 25-éig várják a párt megjelölt elektronikus elérhetőségén, a részletes feltételek pedig a KDNP honlapján olvashatók. Kormány előterjesztés készül a budapesti planetárium jövőjéről, amelyet szeptemberben terveznek a kabinet elé terjeszteni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A létesítmény megújítására két fő irányvonal létezik, vagy egy modern 21. századi planetáriumot hoznak létre, vagy egy nemzetközi vonzás körű tudományos élményközpontot alakítanak ki. A felújítási munkálatok a koncepciótól függően 3-4, illetve akár 6-8 évet is igénybe vehetnek. A szakemberek vizsgálata szerint az épület a vártnál jobb állapotban van, bár a hűtési-fűtési rendszert és a rossz helyzetben lévő gépészetet alaposan korszerűsíteni kell. A legendás Zeiss vetítőgép működőképességének helyreállításához további vizsgálatokra és mérható felújításra lesz szükség. A tervezési folyamatban kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy az épület megőrizze építészet történeti emlék jellegét.
Az időjárásról.
Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban. Hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Hogy a dramaturgiát átalakítsam, néhány éve rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a városi vaddisznók témájában Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével.
Viszont most legalábbis a kommentelőktől nem köszönömöt kaptak úgy ámblok a vadászok, hanem inkább ezeket, amiket az előbb felsoroltam. Ez most ilyen értelemben, hát most bocsánat, de nekem ez a szakmám a kommunikáció, tehát ilyen kommunikációs szempontból ez most inkább rosszul jött, akkor ez az eset úgy a vadászok megítélésének ön szerint?
Nem mértük, hogy előtte, illetve utána, hogy történt, vagy milyen volt a megítélés. Alapvetően van egy értetlenség azzal kapcsolatban, amit a vadászok csinálnak. Adott esetben ez szerintem oda vezethető vissza, ha bár ez már inkább talán társadalomtudomány, és ebben kevésbé vagyok jártas, hogy a mai világban van egy ilyen kényszerképzet, hogy minden, ami él, az boldogan élne tovább, hogyha az ember nem avatkozna közben. Most nem feltétlenül csak a vadászatról beszélek, mert az erdészek is ilyesmivel küzdenek, még valamikor a 80-as, 90-es években a szomszédokban volt egy rész, ahol a turisták, akik bele sétáltak a tarvágásba, Szerény János erdőmérnök úrral vitatkoztak, hogy kell-e tarvágás az erdőben, vagy sem. Tehát minden olyan terület, amelyik az élő természettel, környezettel foglalkozik, időnként szembesül hasonlóval. A hordászok és az állattenyésztés is, és így tovább. Lehet, hogy vannak rossz gyakorlatok, lehet, hogy van, amit lehetne jobban csinálni, vagy másképp csinálni, de jelenleg Magyarországon az a vadgazdálkodás, ami egyébként az egész világon elismerésre méltó, tehát itt azért azt látni kell, hogy ami Magyarországon úgy működik, ahogy azzal a jogszabály háttérrel és azokkal a keretekkel, amelyekkel működik, ez azért tényleg párját tisztítja a világon. És hogyha bárkinek vannak fenntartásai, nagyon szívesen vitatkozunk, csak amikor valaki például meséken vagy rajzfilmeken néz föl, és olyan elképzelései vannak a természet működéséről, amelyek egyáltalán nem találkoznak a valósággal, akkor nehéz vitatkoznunk. Tehát kérdésekre tudunk felelni, de nem tisztünk bárkit is meggyőzni arról, hogy nekünk van igazunk, hogyha egy akárki, mondjuk egy irodalmár, egy bolti eladó, egy esztergályos valamilyen véleményt formál bármilyen tevékenységre, az acserészettől kezdve a vadászaton át a űrhajózásig, hát saját meglátása, hogy megalapozottan akarja tenni el vagy sem. Hozzáteszem, az a világ, amit nagyon sokan elképzelnek a természettől, egyszerűen nem igaz. Tehát most egy konkrét példát vegyünk, hogyha valaki a Bambin nőtt föl, legalábbis a rajzfilmet talán mindenki látta, akkor van egy ilyen romantikus idilli kép, egy ragaszkodó családi kapcsolatokat fenntartó mosolygó állatról. A könyv egyébként nem teljesen olyan, mint amilyen a rajzfilm, de ettől most tekintsünk el. Ehhez képest, hogyha mondjuk megnézzük, hogy mit csinál egy őssuta, most az őzeknél maradva, mert hogy most vannak még már nagyobb vidák, de hát ezek a vidák néhány héttel ezelőtt, amikor veszélyben voltak, elfeküdtek, ez a nőznek a védekezési stratégiája, hogy amikor veszély van, akkor a kicsi elfekszik azért, hogy kicsit belül vagyunk környezetbe, és mit csinál az édesanyja, mint egy felelőtlen szülő, megfordul és elszaladasztott hagyja. És amikor elmúlt a veszély, akkor visszamegy és megnézi, hogy egyébként megmaradt, nem maradt, elvitte a ragadozó, elvitte az ember megmentést címén, ahogy sem. Most, hogyha emberi szemszögből nézzük ezt a hozzáállást, akkor ez azért nem a legrokonszenvesebb, hogyha egyenlát így képzelünk el hasonló helyzetekben. Még nagyon sok példát lehetne hozni, a fészekből kidobált fiókáktól kezdve a vélyen pusztuló vaddisznó malacokig, mert hogyha mondjuk sok malac van és kevés táplálék, akkor az erősebbek azok tudnak enni, a gyengébbek nem tudnak enni, sőt még a felnőttek sem hagyják enni a legkisebbeket. Tehát a természet az nem egy mesekönyv, a természet sokkal inkább, hogyha ilyen párhuzamot akarok vonni, akkor egy dráma vagy akár horror sztori is lehet. Mi nekünk megvan a funkciónk, a vadászként, a vadgazdálkodóként ebben a mostanra kialakult természetben, ebben a magyarországi vadászterületben, ha úgy tetszik, aminek egyébként sokan nem tudják, de a fele az mezőgazdasági terület, tehát eleve befolyásolja az emberi tevékenységünk hozzá brutálisan, tehát ahol mondjuk 200 évvel ezelőtt lehet, hogy mondjuk erdőmező mocsár volt, jelenleg van összefüggően több 10 vagy akár 100 hektár kukorica, amit ráadásul úgy kezelnek, hogy abban ne legyen gyomnövény, abban ne legyen semmiféle tártevő. Nem akarok újra mutogatni, de mondjuk a mezőgazdaság, hogyha azt veszem, akkor jóval több élőlényben okoz kárt, mint amennyiben mi vadászok. Ha egyáltalán kárnak lehet emezni azt, hogy mondjuk elejtünk valamit, ami egyébként is mindenképpen előbb vagy utóbb elpusztulna, csak szinte biztos, hogy nem néhány másodperc vagy perc alatt, ahogy a lövéstől, hanem hosszú és betegségben töltött hetek után. Nem hiszem, hogy ez kevésbé lenne humánus, de megint csak elkalandozom nézzel nekem, a vadászat megítélése egyébként nem rossz Magyarországon, mert hogy két olyan közvéleménykutatás is készült az elmúlt években, amelyek reprezentatívak és egyértelműen azt mutatják, hogy vadászat ellenesség nincs, ismerethiány van, amit viszont magunknak tudunk felrólni, és ezzel egyébként foglalkozunk is. Hogyha ezt a beszélgetést megismételjük 5 vagy 10 év múlva, akkor remélem, hogy sokkal biztatóbb adatokat tudok én is mondani, illetve ön sem azt kérdezi, hogy rossz irányba befolyásolja a vadászat megítélését, ez egy ilyen eset.
Köszönöm ezt a kitekintést is, csak gondoltam, ez az ügy, ez erre egy ilyen pár percre is ad lehetőséget a kommenteket olvasva, és akkor a beszélgetés végére visszatérve a vaddisznókhoz, két témát szeretnék még mindenképpen érinteni. Az egyik, hogy mennyire veszélyesek ma Magyarországon a városokba élő vaddisznók, tehát ezeken a peremterületeken, ugye a budai hegyekben, meg akkor hozzuk be a vidéki dolgokat is, amit említett a más helyen, Miskolcot és Nyíregyházától szintén ez megfigyelhető. Tehát ezek a vaddisznók mennyire veszélyesek az emberekre nézve, és a B kérdés az, hogy hogyan viselkedjünk, ha találkozunk egy vaddisznóval egy városi területen belül. Van-e különbség, ha egy metró alagútban futok vele össze, meg akkor, ha a kert végében este a budai hegyekben? Na most három kérdés is feltettem egyszerre. Mennyire veszélyesek, kezdjük innen?
Alapvetően nem veszélyesek, hogyha veszélyes alatt azt értjük, hogy megtámadja az ember. A vaddisznó három esetben támad meg embert, az egyik az, hogyha sarokba szorítjuk, akkor az nem is feltétlenül támadás, csak menekülés közben éppenséggel földöghet valakit. A másik helyzet, amikor a vaddisznó sebzett, zrínyó óta tudjuk, hogy ez bizony rossz szó ment. A harmadik eset pedig, hogyha egy kocáról van szó, amelyik malacokat véd, akkor viszont valóban támadhat neki mehet az embernek, mert egy rendkívül jó szülőről beszélünk, és a vaddisznó sikerességének az egyik titka az, hogy ennek a jó szülőségnek a révén is nagyon sok malac életben tud maradni. Tehát, hogyha visít a malac, akkor a koca biztos, hogy megvédi. De mind a három eset nagyon könnyen megelőzhető, hogyha nem megyünk közel a vaddisznóhoz, bármilyen körülmények között is találkozunk vele. Ez ugyanúgy igaz egyébként kint az erdőben, ugyanúgy igaz a városban, meg ad abszurdum a metróban, most már ezzel nem csak viccelődni tudunk, hiszen volt példa. Máskülönben viszont közvetetten veszélyt vagy problémát jelenthet ez a faj, mert már emlegettük ugye a vadelítést, hogyha vaddisznók átlergalnak az úton mondjuk egy reggeli csúcsforgalmi időszakban, akkor ez egy nagyon kemény komoly veszélyforrást jelent. Hogyha mondjuk betegségekről beszélünk, akkor említettük az afrikai sertéspest is. Más olyan betegséget, ami nagyon nagy galibát okozna, a vaddisznó nem terjeszt, de megint csak, hogyha nagyon messzi távlatokba gondolkozunk, akkor tudja a fene, hogy mi és hogyan tud mutálódni. Tehát biztos, hogy bármilyen vadon élő állat, ami közvetlen környezetünkben, az inkább probléma forrás, mint sem mondjuk egy örömteli dolog. Tehát a természetnek a természetben lenne a része, egy helye.
Mit tegyünk, ha találkozunk? Kerüljük el, menjünk át az utca túloldalára, kert végéből menjünk be a házunkba. Mit javasol?
Pontosan ezeket, hogyha mondjuk vegyünk egy olyan helyzetet, hogy valahol Miskolc környékén valaki este már sötétedés után baktat haza a buszmegállóból, és meglátja, hogy ott van előtte néhány vaddisznó, vagy éppen kilépett a konda, nincsen más dolga, mint hogy álljon meg, vagy várjon egy kicsit, amíg tovább mennek, mert előbb-utóbb tovább mennek, vagy hogyha tud, akkor menjen kerülő úton. Azt semmiképpen nem érdemes megpróbálni, hogy oda megyünk, és megpróbáljuk elzavarni, vagy hesegetni, vagy megdobálni, vagy bottal megbögdösni, mert itt ugye visszautalok arra, hogy ha malacok vannak, és mondjuk laikusként lehet, hogy az ember csak annyit lát, hogy hát disznó, legfeljebb kicsi disznó, nem kell tőle tartani, ebből már lehet támadás. Ettől eltekintve viszont más ilyen kvázi ökölszabályt a vaddisznóval való találkozásra nem tudunk mondani, nincs is, tehát távolságot kell tartani, és ez az egyetlen kulcs annak, hogy ne legyen probléma. Olyan esetleg elméletisíkon előfordulhat, hogy egy vaddisznó közeled meg az emberhez, hogyha ez olyan vaddisznó, amit etetnek. Tehát ami már az embert összeköti a táplálékkal, és éppen ezért fontos, hogy ne etessük, és természetesen minden olyan forrást, ami vonza a disznót, megszüntetni nem tudunk, hiszen mindenkinek mondjuk szíve joga a saját telkén komposztálni, vagy hogyha úszómedencét szeretne, vagy egy kis medencét a gyereknek, akkor azt is kitenni az udvarra, de innentől vagy meg kell akadályozni, hogy a portára bejusson a vaddisznó, vagy a másik opció, hogy meg kell békülni azzal, reggel időnként kimegyünk a kertbe a kávéval, és azt látjuk, hogy éppen ott túrnak a veteményünkben, és ezt tudomásul kell venni, tehát sajnos az állatok alkalmazkodnak. Van egy külön tantárgya vadgazdamérnököknek a Gödöllői Egyetemen, az a cím, hogy városi vadgazdalkodás, és aki ennek a tárgyat a felelősen, és szerint is meg szeretném említeni Helpel Miklós professzort, ő úgy szokta összefoglalni ezt az egész jelenséget, hogy az állat nem hülye. Ezt az egyet kell érdem tartani, és ennek megfelelően megpróbálni gondolkozni egy olyan élőlénynek a fejével, amelyik ugye ezt a három nevezett forrást, a táplálékot, a vizet és a búvóhelyet keresi, hogy körülnézek és látom, hogy ezek bizony rendelkezésre állnak és hozzáférhetőek, akkor arra számíthatok, hogy elő vagy utóbb valamilyen állat, adott esetben a vaddisznó meg fog jelenni. Mondjuk az én portámon, vagy a parkban, a lakóhelyemtől nem messze.
Okay, és akkor a lokális jellegre utalva kérdezem, hogy kifejezetten a Miskolci és a nyíregyházi vaddisznó helyzetről tud valamit mondani? Tehát tudod, hogy ott ez mekkora, összevetve a jelenlétük a budai jelenléttel, erről vannak-e források, konfliktusos helyzetről tud-e, vagy miért sorolta fel ezeket a városokat korábbi interjúban?
A statisztika nem áll rendelkezésre, és azért is lenne nehéz ezt vezetni, mert manapság ez egy nagyon megtévesztő dolog a média és a közösségi média miatt. Tehát, hogyha mondjuk egy úton, egy forgalmasabb úton végigszalad egy vaddisznó, akkor könnyen lehet, hogy két órán belül arról megjelenik 8 felvétel, és amikor a sajtó azt látja, hogy 8 különböző videó kering arról, hogy Petőfi Sándor utcán végigszaladt egy vaddisznó, akkor hajlamosak összevonni, és találkoztunk már hasonlóval, hogy egy disznó miatt már az egyik újság arról írt, hogy ellett a vaddisznók, most éppen Petőfi Sándor utcát, tehát nagyon csalóka ez a kép. Nyilván helyben, mondjuk egy konkrét utcában, egy konkrét városrészben, vagy lakótelepen az ott élők érzik, hogy ez a helyzet fokozódik, vagy nem fokozódik éves, néhány éves távlatban, de nincs olyan országos statisztika adatbázis, ahol nyilván lehetne tartani, hogy éppen hol mennyi a vaddisznó. Viszont vannak jó megoldások, és Miskolc egy kicsikét előrébb szaladt, hogyha így fogalmazhatok, mert jó néhány évvel ezelőtt, talán 2012-ben vagy 2003-ban egy forgó drótot létesített az önkormányzat, ahol lehetett jelezni, hogyha valahol vaddisznó jelenik meg, és emlékeim szerint volt egy hivatásos vadász, akivel akkor tehát még kötöttek is szerződést, hogy amikor ilyen probléma fölmerül, akkor közvetlenül őt lehessen értesíteni, és ha van rá mód, akkor megpróbálja elejteni ezeket a vaddisznókat. Nem tudom, hogy jelenleg van-e ilyen program, de azért mondom, hogy kicsit a jövőt beláttak, mert pont 2025. december óta a vonatkozó szabályozás azt írja elő, hogy hogyha a kárt okozó vagy veszélyt jelentő vad, tehát vadászható faj jelenik meg egy település belterületén, akkor a polgármester hivatott intézkedni, ez nyilvánvalóan nem név szerint a polgármester, mint természetes szemét terhelő felelősség, ez az önkormányzatnál kell, hogy lecsapódjon, és jelenleg pontosan ez a megoldás körvonalazódik, hogy azokon a településeken, ahol rendszeres az a probléma, kell keresni egy olyan szemét, aki vállal ilyen feladatot, vele lehet kötni a szerződést, és ugyanaz, ami annak idején már működött ezek szerint Miskolcon, ugyanez valósul meg most is, csak az ország több településén most formálódik ilyen együttműködés. De nagyon fontos látni, még egyszer hangsúlyozom kell, hogy ez nem vadászat, tehát attól, hogy vadász tudja megoldani ezt a problémát, aki egyrészt ért a vaddisznóhoz, másrészt meg megvan a megfelelő felszerelése, ez semmilyen formában nem élősül vadászatnak, vagy gazdálkodásnak. Ez egy kárnak az elhárítása, vagy ez egy konfliktus forrásnak a megszüntetését jelenti.
Itt ebben az esetben mennyire van mérlegelési lehetősége egy vadásznak, vagy mennyire kell mérlegelni, hogy most egy lakos jelzi, hogy a kert végében rendszeresen megjelenik a vaddisznó, miközben ott a komposzt, miközben ott van a vízforrás, és mondjuk ő az utolsó telek egy utcában is, mögötte meg egy fás rész van, és akkor ott a vaddisznók mondjuk jól érzik magukat, és akkor itt, tehát itt a vadásznak kell azt mondani, de hát kedves család, hát itt laknak az erdő szélén, és ez így rendjén van, vagy ha jött a bejelentés, akkor neki azt az állatot ki kell lőni.
Hogyha ő egyszer igent mondott, és kötöttek egy szerződést, akkor a szerződésben foglaltatnak megfelelően, neki kötelessége ellátni azokat a feladatokat, amiket vállalt. De azt is fontos látni, hogy nincs olyan előírás, amely kötelezővé tenné mondjuk a helyi vadásztársaságnak, vagy bármilyen vadászjeggyel rendelkező személynek Magyarországon, hogy vállalja ezt a feladatot. És valahol ez talán logikus is, hiszen hogyha mondjuk az ön által vázolt helyzetben kicsit sarkítok, valaki vesz egy telket, a telket körbesekerítő, a rossz kerítés van, ám de komposztál, tehát gyakorlatilag minden olyan feltételt megteremt, ami miatt jön a disznó, de semmilyen olyan akadályt, ami miatt ne jönne be, akkor itt a jó gazda gondossága merül föl. Elég furcsa helyzetek születhetnének abból, hogyha mondjuk egy ilyen telken valaki kötelező jelleggel meg kellene, hogy szüntesse ezt a vaddisznójárást, miközben az egésznek a motorja az folyamatosan jár, és ugyanúgy ott van a komposzt, és ugyanúgy ott van a víz, és ugyanúgy ott van mondjuk egy nagyobb terület, 100 négyzetméternyi hát vegetáció, amit nevezhetünk susnyának, a dzsindzsának, és ahol nagyon jól el tud búlni a vaddisznó. Tehát itt azért a helyi viszonyok a döntők, egyébként első körben ugye a polgármester az, akit most megkereshet a lakos ilyen helyzetben, és a polgármester meg legjobb belátása szerint valahogy talán meg tudja beszélni a lakossal, hogy meg tudjuk oldani a problémát, megpróbálunk keresni embert, de ahhoz, kedves lakos, te neked is meg kell tenned azt, ami a te részed, tehát hogyha komposztálni akarsz, akkor legyen egy vaddisznó biztos kerítésed, mert egyébként lehet vaddisznó biztos kerítést építeni, és vannak cégek, amelyek ezzel foglalkoznak, a világháló mindenkinek a barátja, és meg lehet ezeket találni, gyártják is, akár telepítik is az ország különböző részein. Jó lehet ez egy tetemes költség első körben, ez kétségtelen, de itt Kiki ugye számolja át, hogy mekkora kárt jelent neki mondjuk ez a vaddisznójárás, mert tegyük fel, hogy egy nyaralótelekről van szó, ahol van egy besülyeztet, beépített öntözőrendszer, amit a vaddisznó minden évben kitúr, mondjuk 500 ezer forint kár összegben. És lehet, hogy értemes azt a kerítést megcsináltatni, mert lehet, hogy 10 év alatt a öntözőrendszer javítására nagyobb összeget költene valaki, mint egyszer arra kerítésre. ezek mind egyedi dolgok, tehát itt sajnos nincs egy általánosan érvényes képlet, ami alapján azt mondhatnánk, hogy ez a helyes út, vagy ez a helyes út.
Milyen a vaddisznó biztos kerítés? Mélyebbre van ásva az alapja, a föld alatt is van háló, vagy sűrűbben van szőve? Hogy képzeljük ezt el?
A vaddisznó túr alapvetően a táplálkozási stratégiája az, hogy túr, a kerítésnek általában egyszerűen alá túr, alá nyomja az orrát és fölnyomja. Úgyhogy amit ön mond, ez a kulcs az egésznek, hogy vagy kellő mélységre, mondjuk fél méter mélyre le kell ásni ezt a, ez egyébként nem klasszikus csirkehálót, hanem egy vagy pont heggesztett, vagy pedig többszörösen csomózott hálót, tehát hogy a szemeket se tudja szétnyomni az orrával, vagy egy betonlábazat is segíthet. Nyilván nagy okosságot azzal nem mondok, hogy egy magas betonkerítés, vagy egy téglakerítés az a legjobb, azzal tényleg nem fog tudni semmit csinálni a vaddisznó, de talán ez a költséges, vagy a legköltségesebb megoldás. Tehát a földbe való beásás, illetve van egy olyan technika is, ha bár ez kevésbé lakott területen lehet releváns, hogy magát a kerítéshálót visszahajtják, tehát lefektetik a földre abba az irányba, ahonnan várható a vaddisznó, tehát kifelé, tehát kívülre. És ilyenkor, hogyha rámegy és rálép a disznó, és megpróbál túrni, akkor a saját testsúlyával fogja le ezt a hálót. De ez ismétlen mindenképpen egy sokkal tartósabb háló kell, hogy legyen annál, mint amit általában kerítéssel használunk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Én már nem mennék, hisz annyi mindent tehetnék, annyi minden lehetnék. Én úgy maradnék, birkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnénk. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű a légzés, hogy nincsen rá szó. Mondd, miért könnyed a lépten, kicsordul a szívem, de így van ez jó. Én már nem szeretném, ha felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk. Én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnénk, álmainkat idegen, te maradj még, de én már nem.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától. következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.